Beszéljünk akkor inkább arról, ami az első adás tematikáját kiteszi, és nagyon jó, hogy ezt választottad, mert egy nagyon jó példa mindarra, ami elhangzott, és mégsem a mi példánk, mert nyilván Magyarország példája is érdekes lehet, de most messze utazunk Japánba, mert hogy a japán gazdaság az egy tényleg ilyen tankönyvekben szereplő gazdasági példa, ugye, és hogy a közepébe belevágjak, de nyilván majd kibontod egy kicsit jobban, évtizedekig az volt a fő probléma, az volt a mindenhol, amit a gazdasági cikkeket olvasott az ember, hogy hát nincsen infláció Japánban, defláció van, és az óriási gondot okoz ennek a nagyon fejlett fogyasztói társadalomnak, és ez ellen küzdenek.
Így van. Japán azért egy nagyon jó példa, mert van egy olyan ország, ami ugye alapvetően önmagában majdnem, hogy egy gazdasági blokk, tehát amíg Kína föl nem emelkedett, addig Japánt önmagában az Európai Unióhoz és az Egyesült Államokhoz hasonlóan egy térségként kezelték akkora a japán gazdaság mérete, tehát hogy ez egy jelentős gazdaság, ahol egész egyszerűen más gazdaságpolitikát visznek, mint nyugaton, és szerintem ebből nagyon sokat lehet tanulni abból a szempontból, hogy ugye Matolcsy György úgy szokott fogalmazni, hogy unortodox gazdaságpolitikát visz. Hát ha valaki, én szerintem egyébként a Matolcsy gazdaságpolitikája messze nem olyan unortodox, mint ami ennek brandingelve van, és ezt a jelzőt, ezt ő maga propagálta, de a kritikusai is egy kicsit ilyen cinikusan, kritikusan vicceskedve elfogadták. Szerintem a magyar gazdaságpolitika sehol nincsen annyira unortodox, mint a japán, tehát szerintem a japánok az igazi unortodoxak, és hogyha ezt egy nagy gazdaság csinálja, akkor ez rettentően fontos, hogy ezt megértsük, és valóban az a kiinduló helyzet, hogy hát ugye a második világháború után Japán egy nagyon gyorsan felzárkózó gazdaság volt. Tehát igazából visszamehetnénk a 19. század végére is, mert hogy ugye a sztori az, hogy Japán volt az első nem nyugati gazdaság, ami fölzárkózott, ez a Meiji-fél restauráció korszaka, gyors iparosodás, tehát a japánok úgy döntöttek, hogy a kultúrájukat megőrizve, de gazdaságilag radikálisan modernizálva próbálnak felzárkózni a nyugathoz. Ugye ez testet öltött abban, amikor a japán flotta először megverte az oroszokat, és akkor a nyugati világ csodálkozott azon, hogy úristen, itt felfejlődött egy nem európai, nem nyugati gazdaság, aki soha előtte, tehát ugye az volt a nyugatiaknak addig a tapasztalata, hogy Latin-Amerikát, Afrikát, mindenkit, Indiát le lehet igázni, de ezek a japánok valami más csinálnak, és akkor a második világháború után, minek után ugye tönkreverték őket a második világháborúban, Hiroshima, Nagasaki, tehát nagyon durva helyzetből, nagyon gyorsan növekedtek, és 1980-as évekre olyan gyors növekedés produkált Japán, tehát akkoriban Japán volt az, ami most Kína, mindenki Japánra fókuszált, talán még ugye te is emlékszel rá, hogy volt egy korszak, amikor mindenki karatézni tanult, meg tamagocsizott, meg ilyen Karate Kid-szerű filmek voltak a tévében.
Az a korszak, amikor a japán termékek betörtek az amerikai piacra, és bizonyították azt, hogy azzal a hozzáállással, amit egyébként ezt a hozzáállást még ma is különböző szervezetfejlesztési, szervezetépítési technikákban újdonságként kezelik sokan, tehát a Kaizen, Kanban és ehhez hasonló módszerek, azok még most kezdenek csak bejönni.
Vagy a Total Quality Management, tehát mind a mai napig tanítják MBA kurzusokon, hogy ugye a japánok csinálták meg azt just in time, tehát azt, hogy például nem kell raktár, hanem azonnal pont akkor érkezik a cucc, amikor beépíted, az összes munkatárs folyton azon dolgozik, hogy a minőséget javítsa, szóval olyan módszerekkel dolgoztak, amik nyugaton egyszerűen addig elképzelhetetlenek voltak, és a nyugat tanult tőlük sokat, de ahogy mondod, betörtek az amerikai piacra, és az amerikaiak egy bizonyos ponton egyszerűen kétségbe estek, hogy a japán autók, a japán elektronikai termékek, tehát ugye az volt itt a sztori, hogy a félvezetőket az amerikaiak találták ki, és akkor még előnyük is volt a félvezetőgyártásból, de a japánok csináltak belőle termékeket. Tehát döbbenetesen jó terméke. Ezt utána már megtanulták, ma már a félvezetőgyártásban is nagyon ott vannak a japánok, de akkoriban csak egyszerűen felhasználták az amerikai félvezetőket, és akkor csináltak belőle ilyen szuper fogyasztói elektronikai termékeket, és a japán videótechnológia volt az első, a Walkman, amire még idősebb hallgatók emlékezhetnek, táziórák. Bejött a japán kultúra, és a japánok akkor, ugye az amerikaiak akkor megijedtek, és akkor volt egy nagyon fontos dolog, amit szerintem Magyarországon nagyon kevesen tudnak, és erről muszáj, hogy beszéljünk egy kicsit, ez az úgynevezett pláza egyezmény. 1986-ban az történt, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag rákényszerítette a nyugati partnereire és Japánra, hogy értékeljék le a dollárt. Tehát a nyugatnémetekre, a britekre, a franciákra és a japánokra van is egy híres fotó, ahol az amerikai pénzügyminiszter együtt áll a Plaza Hotelben, ami egy híres hotel New Yorkban, egy nagyon patinás hotel, sok minden történt ott, állnak egy fotón ezek a mókusok egymás mellett itt tornasorban, és hát ezek a partnerek gyakorlatilag, hát idézőjelben önkéntesen elfogadták, hogy a dollárt most leértékeljük, értelemszerűen az ő valutáikat meg fölértékeljük, ami hát az olyan exportáló országoknak, mint Németország vagy Japán, ezeknek katasztrofális volt az időtájt, és ez volt a kiinduló pontja annak a stagnálásnak, amiről beszéltél itt a felvezetőben, hogy hosszú évtizedek növekedése után gyakorlatilag teljesen mesterségesen tönkretették a japán exportot. Ez azért is fontos, mert Magyarországon van egy ilyen fura közvélekedés, hogy leértékeléssel nem szabad versenyképességet növelni, amiről azt gondolom, hogy teljes egészében cáfolja a gazdaságtörténet, tehát olyan felzárkózó országot én nem tudok mondani, amelyik valamilyen ponton ne használta volna a leértékelést versenyképességnek, és lám-lám még az Egyesült Államok is, tehát a hegemon pozícióban lévő Egyesült Államok is úgy próbálja meg visszaszerezni az előnyét Japánhoz képest, a felzárkózó Japánhoz képest, hogy leértékelést kényszerít rá a piacra és a szövetségeseire. De persze, hát hosszabb távon mindenkinek az a jó, ha jó termékekkel, magas technológiával export versenyképes lesz, de rövid távon nincs olyan ország, aki ne használta volna valahol a leértékelést, ugye Kínáról is az elmúlt évtizedekben amerikaiak sokszor, biztos emlékeznek rá a hallgatók, hogy Donald Trump mindig kiabálta, hogy China currency manipulator, ez ilyen nagyon csúnyán ejtette mindig ki, hogy China, Kína, ez azt China, valami iszonyat, nem tudom olyan csúnyán mondani, vagy olyan agresszíven, ahogy a Trump mondja azt, hogy China, de hogy China. Effektíve azt mondta róluk, hogy hát ezek manipulálják a valutájukat. Tehát ez mindig is benne volt a képbe, és akkor az történik, hogy Japánban ugye ez az export versenyképesség ez eltűnik, és a japán jegybank igazából, hát ott van egy ilyen buborék, tehát megpróbálnak a japánok belső piacra koncentrálni onnan. Tehát azt mondják, hogy ha tönkreteszik az export versenyképességünket, akkor a belső piacot kell egy kicsit feldobni, és ott van egy nagy buborék, ami a 90-es évek elején kipukkadt, tehát ez a tokiói részvényindex, meg a tokiói ingatlan áraknak egy óriási buboréka, ami kidurran, és akkor onnantól fogva van az, amit mondasz, hogy sok év stagnálás, tehát ezeket elvesztegetett évtizedeknek nevezik a japánok, ahol hát gyakorlatilag nem akar nőni a gazdaság, a japánok nem akarnak fogyasztani, de gyereket csinálni se akarnak, tehát gyakorlatilag egy ilyen előregedő, stagnáló társadalom, és ugye nagyon sokan arról morfondíroztak itt az elmúlt évtizedekben, hogy lehet, hogy mindenki japán lesz egy idő után, hogy bizonyos fejlettségi szinten lehet-e az, hogy beáll a gazdaság, és az emberek már ugye nem akarnak ebben a fogyasztói társadalomban tovább élni, Japánban még olyanok is vannak, mindig nem tudom, hogy jól mondom-e a szót, de van az a hikikomori, aki ugye...
Kialakultak azok a szubkultúrák, például a hikikomori, akik ugye nem hagyják el a lakásukat, konkrétan online élnek, és hát ugye ezeknek a jelei mind megvannak a nyugat-európai társadalomban, az előregedés, ez a fajta szegregáció, de szerintem folytassuk innen egy kis szünet után, és azt nézzük meg, hogy akkor a hosszú évtizedek stagnálásai után mi az, ami most történik a japán gazdaságban, a japán társadalomban, és hogy miért érdekes ez a gazdaság számára, vagy a gazdaság elmélet számára.